leülve imádkozzuk a 164. éneket. 164. ének, segítsünk azoknak, akik nem tudtak hozni énekeskönyvet, hogy együtt mondhassuk, kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igét hallására. Segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, olyan sok minden történt velünk ma is, olyan sok mindent kellett hallanunk, és sok mindent beszéltünk is. Annyi minden zakatol a fejünkben, a szívünkben még mindig. Kérünk, hogy a te szeretetedből csöndesíts le minket. És ebben a csendben hadd szólaljon meg a te halk és szelíd szavad, amivel bármi jót el tudsz végezni az életünkben. Köszönjük, hogy te mindnyájunkat ismersz, mindent tudsz rólunk, és mégis szeretsz. A te szeretetednek a bizonyítéka az, hogy ma este is van szavad hozzánk. Kérünk újra, hogy te nyisd meg fülünk, szívünk és szánk, és add, hogy ne hiába töltsük itt az időt, hanem hadd legyen veled találkozásunk, és a te újjáteremtő szabad formáljon minket egészen új emberekké. Amen. Isten igéjét a Lukács evangélium a 24. részének 28-tól 35-ig terjedő verseiből olvasom. Így éltek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Jézus azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De ők unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement tehát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtölte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? És még abban az órában útra keltek, visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. És miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket, békesség néktek. Eddig az ige. Kedves testvéreim, a történet elején arról értesültünk, hogy az első húsvét délutánján szomorú szívvel indult haza Jeruzsálemből Emmausba Jézus Krisztus két távolabbi tanítványa. Tele voltak annak a keserűségével, hogy Jézust, akitől valami jót remélhettek, keresztre feszítették. Aztán láttuk, hogy melléjük szegődött a feltámadott Krisztus, akit egyelőre még nem ismertek föl, de szívesen hallgatták, amit mondott nekik. És Jézus ott egy csodálatos bibliaórát tartott, végig magyarázta nekik, miközben gyalogoltak, azokat az igéket, amik őróla szóltak. Pontosabban, amik arról szóltak, hogy az eljövendő szabadítónak szenvednie kell, meg kell halnia, és a harmadik napon fel kell támadnia. Aztán tegnap este odáig éltünk, hogy eközben megérkeztek Emmausba, ott álltak a kis házuk kapujában, és Jézus tovább akart menni. Őket azonban annyira megragadta Jézus személye és az, amit eddig mondott nekik, hogy még akartak hallani tőle továbbiakat, és ezért nem engedték neki az éjszakának, hanem behívták magukhoz. És itt történt az a meglepő, váratlan fordulat, hogy Jézus, noha vendégként hívták meg, az asztal főre ült, ahova csak a családfő ülhetett, és ő kezdett vacsorát osztani a háziaknak. Ők pedig ezt tudomásul vették. Tudomásul kellett venniük, hogy ha valahova Jézus bemegy, ő mint Úr jelenik ott meg, aki őt elfogadja Úrnak, annak az életében különös dolgok, csodák történnek. Egyebek között az, hogy felismerték őt. Innen folytassuk ma az ige tanulmányozását. És figyeljük meg azt, hogy Jézus eddig kéretlenül ment velük. Nem ők hívták oda, azt se tudták, hogy ki ő. Egy ideig kéretlenül haladt velük, de elérkeztek egy ponthoz, ami után csak akkor maradt velük, ha hívták. Ha nem kérik, ő tovább megy. Jézus nem képmutatásból tett úgy, mintha tovább menne, hanem ezzel provokálta őket. Az akaratukat provokálta. Akarják-e tovább is a vele való együttlétet? Ha nem, akkor kedves emlékké válik az a 12 kilométer, amit közösen gyalog megtettek, aztán egyre halványuló emlékké mindaz, amit tőle hallottak, de semmi jelentős változás nem következik be az életükben. Ha behívják őt magukhoz, akkor ő nem kérheti magát, első hívásra megy, és akkor ismerik meg őt igazán. Ez mindannyiunkkal így van ám. Egy ideig kéretlenül jön velünk. Talán már kisgyerekkorunkban hallottunk Jézusról történeteket, valaki megtanított nekünk különböző imádságokat, nem mi kértük erre. Találkoztunk talán hívőkkel, akiknek az életét megnéztük, lehet, hogy azt mondtuk, hogy tán csodállak, ám de nem szeretlek, ugyanakkor mégis kívántunk volna ahhoz hasonló életet élni, meg féltünk is tőle, ilyen vegyes érzések vannak legtöbbször az emberben. Eljöttünk ide is, ki tudja milyen igénnyel, várakozással. Egyszer azonban el kell jönnie mindannyiunk életében annak a pillanatnak, amikor azt mondjuk, amit ez a két derék Emmausi, hogy maradj velünk, gyere be hozzánk, és tudomásul vesszük, hogy te leszel Úr az életünkben. És ezt egyszer ki kell mondani, testvérek. Ez magától nem következik be. Magától csak tovább megy Jézus. Egyszer el kell ezt dönteni. A múltkor valakivel beszélgettünk erről, és sehogy se értette, hogy miért, és ez a nagyon egyszerű és banális dolog jutott eszembe, hogy hogy lett a kedves Bözsi néni a maga felesége. Hát egyszer egy ideig jártak együtt nyilván, járt oda hozzájuk, és egyszer azt kellett mondani, hogy Bözsike, lesz-e a feleségem. És erre neki meg azt kellett mondani, lehet, hogy némi gondolkozás után, hogy leszek. Akkor el kellett menni az anyakönyvvezetőhöz, és az is kötekedett. És azt mondta, hogy akarja-e feleségül a mellette álló ilyen és ilyen Erzsébetet. Neki is meg kellett mondani. Elmentek a templomba, és a lelkész is kötekedett. Azt mondja, hogy akarod-e feleségül venni ezt meg ezt. Ezt ki kell mondani. Magától nem lesz a feleségem. És ez ugyanígy van az Úr Jézussal is. Jézus erőszakosan nem jön be egyikünk otthonába sem. Nem erőszakolja ránk azt a sok ajándékot, ami ott van elkészítve nála. Egyszer ki kell mondanunk, hogy Úr Jézus, gyere be az életembe, ami otthonunkba, és te legyél ott az Úr. Az ajtó előtt állok és zörgetek, mondja Jézus, idéztük az igét, ha valaki meghallja az én szavamat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és mindenemet neki adom. De ki kell, nekünk kell kinyitni az ajtót. Mit jelent kinyitni az ajtót? A Biblia jelképes nyelvén ez a bűnvallást jelenti. Ézsaiás könyvében mondja azt Isten, hogy a ti bűneitek választanak el engem tőletek. Az ajtó, ami elválaszt a mi bűnünk. Amikor valaki bűnnek látja az életében azt, ami Isten minősítése szerint bűn, és ezt bűnbánattal megvallja, és kérje rá Isten bocsánatát, akkor nyílik az ajtó. És ezt nekünk kell elmondanunk. A mi bűneinkről bűnvallást tenni nem Jézusnak kell, és nem a szomszédnak, hanem nekünk. Ekkor nyílik az ajtó, és ezek után ő bejön, és elkezdődnek azok a csodák, amikről itt olvastunk. Nos, ma ezekre a kérdésekre válaszoljunk. Mikor ismerték föl ezek az emberek Jézust? Miről ismerték fel? És mi követte azt, amikor fölismerték őt? Mikor ismerték fel? Akkor, amikor elismerték Úrnak. És ez mindannyiunk életében így van. Mihelyt valaki Jézust elismeri maga fölött Úrnak, és elkezd neki akármilyen pici lépésekkel is engedelmeskedni, egyre teljesebben föltárul előtte Jézus személyének a titka, felismeri őt, és egyre jobban megismeri őt. És ez életkérdés a számunkra, hogy megismerjük őt, mert ő maga mondta, hogy az az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Nagyon fontos tehát, hogy megismerjük őt, de ez azzal kezdődik, hogy elismerjük. A legkisebb engedelmesség nyitja a szemünket, és egyszer csak fölragyog előttünk, hogy kicsoda ő. Van egy kedves ismerősem, egy fiatal fiú, aki elindult a hit útján, igyekezett azt nagyon komolyan venni, de volt egy kedvenc bűne, és azzal nem volt hajlandó szakítani. Aztán Isten sokféleképpen figyelmeztette őt, és amikor megéllelődött benne, hogy nem akar együtt élni tovább azzal, ami Isten előtt utálatos, bocsánatot kért arra, és elhagyta azt a bűnét, Isten bizonyosságot adott neki abban, hogy ő Isten gyermeke. Egész addig bizonytalan volt, örökké ezzel problémázott. És többé nem kellett magyarázni semmit, bizonyosság lett a szívében. A kicsi engedelmességet az Istentől kapott bizonyosság követte. Ismerek egy asszonyt, aki korán elveszítette a férjét, és Istennel perben, haragban élt sokáig. Nem volt hajlandó beletörődni ebbe a nehéz helyzetbe. Ugyanakkor sok békétlenség volt a szívében, olyan indulat, amiket nem akart volna ott a szívében megtűrni, és ezen kívül volt valami rendezetlen dolog az életében, amire úgy gondolta, hogy Isten se adhat bocsánatot. És sok-sok beszélgetés, imádság után eljutott oda, hogy csendesen elfogadta Istentől a helyzetét és az azzal járó terheket, és minden rábeszélés és bizonygatás nélkül különös nagy békesség lett a szívében, és bizonyosság arról, hogy arra a bizonyos bűnére is bocsánatot kapott. Nem emberek győzték meg róla, de valamiben engedelmeskedni kellett, és utána jött egy nagy felismerés és békesség. Ismertem egy idősebb hívő asszonyt, aki szintén igyekezett komolyan venni a hívő életét, de az életében ott volt még sok olyan tárgy és könyv, ami a régi babonás, okkult, varázslásos múltjához kötötte őt. És nem hitte el, hogy ezekkel nem lehet együtt élni. Vagy, Isten megmondta, ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Amikor végre ezeket megsemmisítette, és az ő régi babonaságait, mint Isten ellen elkövetett bűnt Istennek megvallotta, nagy lépésekkel haladt előre a hívő életében, és Isten különösen használta mások javára. Jézus egyszer a farizeusok kérdezték meg, pontosabban elmondták neki, hogy bizonytalanok abban, hogy ő Istentől jött-e vagy nem, és azt kérték, hogy mondja el az egész koncepcióját, hogy mit akar, miért jött, és majd ők eldöntik, hogy ez Istentől van vagy nem. Mire Jézus azt válaszolta, hogy ezt én már sokszor elmondtam sokaknak, nem azért nem értitek ti. És ezt mondta szó szerint, aki cselekedni akarja az Isten akaratát, felismeri majd, hogy az Istentől jöttem, vagy nem. Különös összefüggés. Aki cselekedni akarja, elkezdi egy picit is cselekedni, bizonyossága lesz arról, amiben most bizonytalan. Az Emmausiak akkor ismerték fel Jézust, amikor befogadták őt, tudomásul vették, hogy Úrként jelenik meg a házukban, és elfogadták tőle azt, amit kaptak. És miről ismerték fel? Vannak, akik azt mondják, hogy biztosan a hangjáról. Hát arról fölismerhették volna már útközben is, jó 2 óra hosszáig magyarázta nekik az írásokat. Mások azt mondták, hogy biztos a mozdulatairól, ahogy a kenyeret megtölte. Nem tudjuk. Nincs benne a Bibliában. Ami nincs benne, ott ne kezdjünk fantáziálni, hogy biztosan így meg úgy. Nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy felismerték, és tudjuk, hogy milyen állomásokon érkeztek meg oda, hogy teljes bizonyossággal tudták, ez a feltámadott Krisztus. Milyen állomásokon? Először is fölmentek Jeruzsálembe. Részt akartak venni a nagy Isten tiszteleten. Aztán nagyon érdekelte őket minden, ami Jézussal kapcsolatos. Ezért nézték végig a kínhalálát a kereszten. Aztán utána is ez maradt a témájuk. Jézusról beszéltek szakadatlanul, olvastuk a bevezető szakaszban. Azután Jézust hallgatták, úgy is, hogy még nem tudták, hogy ő az, de amit mondott, az gyógyítgatta a lelküket. Aztán behívták őt. Ő maga lett fontos, nem csak az, amit mondott. Odaült az asztalukhoz, és amikor tudomásul vették, hogy ő mint Úr van ott jelen, egyszerre csak, így olvastuk, megnyílt a szemük. És itt a Biblia eredeti szövegében ez passzív ige alakban van, ami azt jelenti, hogy megnyittatott a szemük. Nem ők nyitották föl, nem ők jutottak el oda, hogy na, most már elég bizonyítékot kaptunk ahhoz, hogy biztosan ez a Jézus, a feltámadott Krisztus. Hanem egyszerre ez magától értetődő lett a számukra. A hit születése mindig titok, és mindig Isten csodája. Mint a világ teremtése is, annak nem volt tanúja. Az ember újjáteremtése is, mindenestül Isten műve. De ezeken az állomásokon át jutunk el oda. Hol tartunk mi ezen az úton? Keresni Jézust, beszélni az ő dolgairól, még ha kételkedve is először, de beszélni, olvasni az igét, hallgatni azt, amit róla mondanak, és egyszer csak meghalljuk őt magát, és bizonyosság lesz a szívünkben. És mi történt ezután? Erről szeretnék egy kicsit részletesebben beszélni. Ezt a furcsa megállapítást olvastuk itt, erre megnyílt a szemük, felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Végre felismerik, és akkor eltűnik előlük. Miért? Ez egy nagyon fontos tanítása a Bibliának. Azért, mert Jézus nem fizikai valójában akart egy ideig velük lenni, hanem lelke által akart örökre bennük maradni. És ez velünk is így van. Jézus nem fizikálisan akarna egy ideig velünk maradni, velünk lenni, hanem az ő szent lelke által mindörökre bennünk akar maradni. És a hívőkben bennük is marad. Mert nem véletlen az, hogy ezt olvastuk, hogy eltűnt előlük. Csak előlük tűnt el, de nem hagyta ott magukra őket. Sőt, a következőkből kiderül, hogy még közelebb ment hozzájuk. Be egészen a lényükbe, a szívükbe, a gondolataikba, és belülről kezdi irányítani őket. Ez egészen különös ebben a történetben. Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy amikor eltűnt előlük, nem kezdik hiányolni, nem kezdik keresni. Nincsenek kétségbeesve, nincsenek felháborodva, hogy na végre, felismertük, itt van velünk, és hova lett, miért nincs itt? Azért nem hiányolták, mert ott volt. És ezt honnan tudjuk? Onnan, hogy egymástól függetlenül mind a ketten ugyanarra az elhatározásra jutnak. Nincsen tanakodás, megbeszélés, hogy most akkor mit csináljunk, most ez mit változtatott a helyzeten. Egyszerre mind a ketten feladatot kaptak, ugyanazt a küldetést, és azonnal hozzálátnak a küldetés teljesítéséhez. Vagyis nyilvánvaló, hogy belülről kezdi irányítani őket. Kicsoda? Ilyesmire csak Jézus tud embereket indítani. Ilyesmire csak Isten szent lelke indít embereket. Krisztus bennük vett lakozást. Pontosan úgy, ahogy ő ezt előre meg is ígérte. Szó szerint az teljesedett be ennek a két Emmausinak az életében, amit a János 14-ben így olvasunk, ezt mondja az Úr Jézus, Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Én pedig kérni fogom az atyát, másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek marad. Nálatok lakik, sőt, bennetek marad. Jézus az ő fizikai testében nem tudott egyszerre minden benne hívőben ott lenni, és mindörökké ott maradni. De lelki módon, az ő lelke által minden mai hívőben is ott van, és azt ígéri, hogy bennünk is marad. Mindörökké. Ennek a földi életnek a határáig, és azon túl is. Ez történt pünkösdkor. Ez a két Emmausi itt egy kis előpünkösdöt él át. És hogy jutottak ide? Megint csak azt mondhatjuk, hogy elkezdtek engedelmeskedni Jézusnak, mint Úrnak. És kapták az ő lelkét. Hogy olvassuk a Cselekedetek könyvében? Áld az Isten szent lelket azoknak, akik néki engednek. Akik Jézust hittel befogadják az életükbe, vele együtt, benne kaptuk az ő szent lelkét is. Ez nem valami későbbi, másodlagos, esetleges esemény. Jézussal együtt a hívő kapja az ő szent lelkét. És a Szentlélek elkezdi irányítani a gondolatainkat, az indulatainkat, a cselekedeteinket. És itt előttünk áll az új ember. Az új szövetségben többször olvassuk ezt a kifejezést. Az új ember. Az újjáteremtett ember. Mert ez a két Emmausi egyszerre érti, hogy mi Isten akarata velük, egyszerre egyetértenek azzal, nem kételkednek benne, és azonnal teljesítik is. Azért ez nem volt magától értetődő, testvérek, hogy sötét van, mire hazaérnek, gyalogoltak vagy 3 óra hosszát, és akkor azt olvassuk, hogy még abban az órában meg se ették a vacsorát se. Lehet, hogy az sem. Pedig várta otthon őket a család. Mindennél fontosabb. Micsoda? Az, hogy ugyanolyan búval bélelt, kétségbe esett emberek vannak Jeruzsálemben, amilyenek ők voltak, és ezt nem szabad ennyiben hagyni, mikor minden okuk megvan az örömre és a reménységre. Ők már tudják, ott ült az asztaluknál, magyarázta nekik az írásokat. Most így utólag már éltenek mindent. Hát ezt tovább kell mondani. Betöltötte a föltámadott Krisztus örömre a szívüket, amazoknak meg szomorúság van a szívükben, menjünk és mondjuk nekik. Na de majd holnap? Nem holnap, most azonnal. És sötétben, mindenféle világítás és világító eszköz nélkül megteszik visszafelé is a 12 kilométert, mert viszi őket Krisztus, ők meg viszik magukban Krisztust. Vezeti őket a Szentlélek, ők meg viszik magukban Isten lelkét, és a lélek által tudnak igét, örömhírt mondani másoknak. Ez a következménye annak, amiről tegnap volt szó. Ezért halt meg Jézus a kereszten. Ezért kellett az emberfiának sokat szenvednie, meghalnia, és a 3. napon feltámadnia. Nem csak azért, hogy a bűneinkre bocsánatot kapjunk, hanem azért, hogy annyira új emberekké váljunk, hogy Isten használható eszközökké formáljon bennünket. Én nagyon remélem, vagy talán jobb, ha így mondom, hogy kérem, hogy ne botránkozzatok meg, ha ezt egy egyszerű illusztrációval szeretném szemléltetni. Ez a fekete filc olyan, mint mi vagyunk. A Biblia azt mondja, hogy a mi szívünk mindenestül fekete lett. Nem csíkos, nem pöttyös, hogy van benne jó is, meg rossz is. Isten diagnózisa a bűnbe esett emberről az, hogy szíve gondolatának, szíve cselekvésének minden gondolata szüntelen csak gonosz. Isten minket ilyeneknek lát. Azért kellett a Jézusnak meghalnia, hogy mi a Krisztusban Isten bocsánatát kapjuk. Ezt jelenti az, hogy a Krisztusban. Emlékszünk még a tegnap idézett 2 Korintus 5.21-re, ami úgy hangzik, hogy ő bűnélet éltünk, hogy mi Isten igazsága legyünk, ő benne. Aki hiszi azt, hogy csak Jézus élt, kap bocsánatot Istentől, de ő érte teljes bocsánatot, kap és életet, örök életet, az mint egy elrejtőzik Krisztusban. És amikor Isten engem a bűnöst, a feketét keres, ha én Krisztusban hiszek, Krisztus látja először, mert én benne vagyok. A fehérbe belekerül a fekete, és ez azt jelenti, hogy ugyanolyan igaznak lát, mint amilyen az ő egyszülött fia. Ez egy hajmeresztő igazság, de a Biblia ezt mondja. Ugyanolyan igaznak. De ezzel nincs befejezve a dolog. Mert nem csak erről beszél a Biblia, hogy én a bűnös a Krisztusba kerülhetek, és így megigazultatom, hanem arról is beszél, hogy Isten az ő egyszülött fiát adja a hívőbe. Tehát Krisztus is lakozik én bennem. Itt a feketében egy pici fehér megjelenik, csak nem áll meg magától, de megáll. Én a Krisztusban, ez az én megigazítatásom. Krisztus én bennem, ez a mi megszentelődésünk. És a hívő élet célja, hogy ez a kicsi fehér folt egyre nagyobb legyen. Itt már nagyobb, aztán még nagyobb, attól a fekete, fekete marad mind végig. Ami bűnös, romlott természetünket nem lehet javítani. De Jézus Krisztus kész benne élni a hívőben. Néki növekednie kell, mondja keresztelő János, nekem meg egyre kisebbé lennem. Hogy ő legyen bennem nagy, és az én utálatos velem született természetemből minél kevesebb látszódjék ki, és minél kevesebb jusson érvényre. Erre mondja Jézus, hogy maradjatok én bennem, én pedig ti bennetek. Ez az igazi hívő élet. Én a bűnös, bizonyos lehetek abban, hogy bocsánatot kaptam Krisztusért, és ő benne vagyok, ezt a hitemmel tudom komolyan venni, ő pedig kész beköltözni egy ilyen ember életébe. Az, aki nem restelt megszületni egy büdös birkaistálóban, Betlehemben, az nem fél az én istáló életemtől sem, akármilyen büdös, majd az ő jelenléte azt tisztává teszi és megszenteli. Ez az a nagy lehetőség, amit Jézus minden ember számára kinyitott. És ezt élték át ezek az emmausiak. Ettől fordult meg az életük. És ez azt jelentette, hogy ők nem jobb emberek lettek. Ez egy olyan naív és téves elképzelés sokak számára. Isten minket nem megjobbít, hogy maradjon ugyanaz javított kiadásban, hanem újjá teremt. 2 Korintus 5.17. Aki a Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Mi jellemzi az ilyen újjáteremtett embereket? Az, ami a két emmausit. Érdemes leolvasni az új élet jellemvonásait az ő viselkedésükből. Először is 180 fokos fordulat. Addig mentek bánatosan hazafelé, most a küldetésüket kezdik végezni, és az azt jelenti, hogy hátha arc. Addig megyünk egyre messzebb Istentől, háttal neki. Jeremiás többször panaszolja ezt, hogy háttal vagytok az Istennek. Az új teremtés után hátra halsz, és szembefordulok Istennel, szemtől szembe egyre közelebb hozzá. És az ő szeretete is egyre közelebb von magához. Addig a maga útján jár az ember, attól kezdve Jézus Krisztus útján. Olyan utakra megy, amikkel magától nem indult volna el. Ezeket nem lehetett volna rábeszélni, hogy gyerekek, hagyjátok itt a vacsorát, a családot, most nyomás vissza Jeruzsálembe. Majd, ha elment az eszünk, mondják ilyenkor azok, akik nem ismerik az új teremtést. De nekik ezt nem kellett mondani. De akkor hogy jutott eszünkbe? A Szentlélek kezdi irányítani a gondolataikat, az akaratukat, és ad örömöt nekik az engedelmesség közben, és használja őket mások javára. Tele van a szívük örömmel, a szájuk örömhírrel, evangéliummal, fölébred bennük a többiek iránti felelősség. Nem magukkal vannak már tele. Egész addig arról beszéltek, hogy mi mit reméltünk, mi most hogy pórul jártunk, nekünk most milyen nehéz a helyzetünk. Csak magukról tudtak beszélni. Most Jézussal vannak tele, meg a többiek iránti szeretettel. Megfordult a személyes névmások sorrendje. Addig az volt, hogy én, te, ő, most az első személy ő lett, a feltámadott Krisztus, utána mindjárt a többiek következnek, nem hagyhatjuk őket abban a szomorúságban, menjünk hozzájuk, és én hol maradtam? Azt írja Pál apostol, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Én halálba adtam a magam régi kényelmes, lusta, önző, hiú természetét. És azt akarom, hogy Krisztus legyen bennem egyre dominánsabb, egyre erőteljesebb. Nem rekedtek meg nagypénteknél, volt már húsvétjük is, mert látták a feltámadott Krisztust, sőt pünkösdjük is, mert Krisztus a lelke által beléjük ment, és belülről kezdi őket irányítani és használni. Szeretném, ha válaszolnánk ma este mindnyájan arra a kérdésre, hogy hányadán állunk mi ezzel. Nem akartok így haza menni, testvérek? Hogy az élő Krisztus az ő szent lelke által belülről kezdje irányítani. A gondolatainkat, az indulatainkat, az akaratunkat, a cselekedeteinket, és fokozatosan helyre rázódna minden az életünkben, egyszerre a helyére kerülne az ember, fölismeri, hogy mi az ő Istentől kapott feladata, hogy viszonyuljon azokhoz, akik között él, mit adhat tovább abból, amit ő is úgy kapott, és ez nem szívesség, nem áldozat, hanem öröm. Nekem sem volt semmim, mint ahogy nekik se volt, de most Isten gazdaggá tett, osszuk meg akkor gyorsan, ki az, aki elfogadja, legyen az övé is. És mennek a gyülekezetbe, és olyan jellemző ez, hogy megérkeznek a tanítványok közé, el akarják mondani a nagy élményüket, de azok megelőzik őket, és azt mondják, hogy ide figyeljetek, feltámadott ám az Úr. És ez egészen bizonyos, mert Simonnak megjelent. Mire ők, nekünk mondjátok, órákon át együtt mentünk vele az úton, és ott ült az asztalunknál. Egymás hitét erősítik. Erre való ám a gyülekezet. Aki nem jár gyülekezetbe, nem tudja, hogy mitől fosztja meg magát, és esetleg másokat, akiknek Isten rajta keresztül adhatna valami jót. Érdemes áldozatot hozni azért, hogy a gyülekezetben találkozzunk egymással, és még kivel. Így hangzott az utolsó mondat, miközben erről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és köszöntötte őket, békesség nektek. Mert ahol csak ketten vagy hárman is összejönnek azért, hogy őróla beszéljenek, ott van közöttük. És aki ott van, ahova Jézus küldte, mint ahogy ők is, ott Jézussal találkozik mindig. Az Úr Jézus nem úgy küld minket különböző feladatok elvégzésére, hogy na menjél, aztán próbáld meg, hogy sikerül, hanem mindig előttünk jár. És őt csodálhatjuk, és az ő eszközeiként élhetünk. Azt szeretném kérni, hogy ne adjátok ennél alát. Lehet valaki derék ember, lehet valaki derék vallásos ember, de mindenről még fogalma sincs. Márpedig Jézus minket erre az életre hívott el, és csak ez folytatódik az örök életben. Hadd fejezzem be egy olyan emlékemmel, ami évtizedek óta is frissen él bennem, mert ezt szemléltette az én akkori agyam számára, hogy mi a különbség aközt, hogy én jobb akarok lenni, és aközt, hogy Isten engem új emberré teremtett. Az egyik faluban, ahol szolgáltam, nagy esemény volt mindig a disznótor. Disznóvágás után összehívták a rokonokat, barátokat, eszméletlen tékozlás, pocsékolás folyt, és éjfél tája a legtöbb férfi részegre itta magát. Ráadásul nem olyan borral, ami ittelem, hanem direkt termőkkel. Most nem magyarázom, hogy ez mi. Azt jobb kiönteni. Ez volt a gyakorlat. Aztán egy férfi egyszer elkezdett járogatni a templomba, többször beszélgetett az idős főnökömmel is, az ottani lelkipásztorral. Örültünk neki, és amikor disznóvágásra került sor, azt mondta, hogy megváltozott a világnézetem, vallásos ember lettem, jöjjön el a disznótorba a pap is, mondjon egy kicsiny beszédet. Nos, így is történt, elment a főnököm, mondott kicsiny beszédet, még imádkozott is, de ugyanolyan tékozlás folyt, és éjfél tája, aki csak tehette, részegre itta magát. Volt abban a faluban egy másik férfi is, aki egyszer még korábban eljött, és egy megrendítő beszélgetésben, egy őszinte, bűnvalló imádság után megköszönte az Úr Jézusnak, hogy az ő egész elrontott életére bocsánatot ad, és ő vele újat kezdhet. És valóban újat kezdett. Ők is leszúrták a malackát, ők azonban nem tartottak disznótort, hanem a gyerekei egész délután hordták a kis kóstoló csomagokat a falu legszegényebbjeinek, azoknak, akik soha életükben nem vágtak disznót a saját udvarukon. Néhány nap múlva találkoztam vele, és megemlítettem ezt, hogy milyen kedves dolog volt ez. Azt mondja, nincs ebben semmi kedves. Én mindenemet odaadtam az én megváltó Uramnak, aki az ő életét is odaadta, értem. Ebben a mindenben benne volt a malackánk is. És akkor jöttem rá arra, mondja ő, hogy nem minden a miénk, amit nálunk letett, hanem egy részét csak ránk bízta, hogy adjuk tovább. És akkor hangot váltott, és máig emlékszem rá, hogy milyen kedvesen magyarázta, hogy tudja, milyen öröm az továbbadni, amit az Isten nem nekünk adott, csak ránk bízott. Azt hiszem, nem kell magyarázni, hogy mi a különbség a kettő között. Vallásos lettem, jöjjön a pap is, mondjon beszédet, s marad minden a régiben. Vagy nincsen nagy szöveg, de van belső érdemi változás. Megnyílik a szeme, egyszerre fontos lesz a többi, akinek még az enyémnél is kevesebbje van, osszuk meg, szerezzünk örömöt, szolgáljunk, nem pocsékolunk, nem dolbézolunk, de igazi öröm van a szívünkben. Eszköz lesz valaki Isten kezében. Nos, ez az igazi változás. Erre mi nem tudjuk ránevelni sem magunkat, sem egymást. De ezt el tudja végezni Jézus Krisztus bármelyikünk életében. Mielőtt ezért imádkozunk, énekeljük el a 397. ének első versét. Ennek a vége az, hogy légy örömmondó, békekövet, hirdesd a szabadító elközelgetett. Ezt tette ez a két emmausi tanítvány is. A 397. éneket énekeljük, Ó Sion ébredj. Thank you. fejünket elfoglalva imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk azért, mert te ma is ilyen csendben és ellenállhatatlanul munkálkodsz. Köszönjük a te szeretetedet, amivel nem törődsz bele abba, hogy ilyenek vagyunk, amilyenek. Köszönjük, hogy te már most olyanoknak látsz, amilyenekké majd leszünk a te újjáteremtő munkád nyomán. Nem akarjuk nehezíteni a te munkádat. Köszönjük, hogy megakadályozni nem tudjuk, de nem akarjuk késleltetni sem. Ajándékozz meg minket újjáteremtő szent lelkeddel. Indíts minket, hogy befogadjuk igédet és téged magadat, és szívünkből személyes vallomásként el tudjuk mondani, maradj velem. Szeretnénk veled tölteni a testben hátra levő időnket és az örökké valóságot. Köszönjük, hogy kereszt haláloddal és feltámadásoddal ezt lehetővé tetted. Tedd készé a mi szívünket erre, ajándékozz meg minket azzal a bizonyossággal, amiről itt olvastunk az igében, és az engedelmesség lelkével támogass minket. Kérünk, segíts ebben a rövid csendben a magunk személyes imádságát is elmondani. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Nekem holnap reggel haza kell utaznom. Hálát adok Istennek, hogy együtt lehettünk ezen a három estén. Isten áldását kívánom a testvérekre, hogy valóban nyitott szívekre találjon az ige, és a mindenható Isten munkálkodhasson mindannyiunkban az ő újjáteremtő igéje által. Az evangelizációs hét azonban folytatódik. Holnap estétől Török István sárospataki kitoktató lelkipásztor testvérünk folytatja majd. Tehát holnap is 5 órakor Isten tisztelet lesz, jöjjünk és hívjunk másokat is. Akiket Isten lelke megszólít ezen a héten, azokat várja vasárnap a megterített asztal. Készüljünk most otthoni csendünkben is, bűnbánattal, reménységgel az úrvacsorai közösségre. A csütörtöki bibliaórákon pedig lesz lehetőség arra, hogy a részletekről is beszélgessenek majd a testvérek. Jövő csütörtökön is már 5 órakor a lelkészi hivatalban lesz bibliaóra. Köszönöm, hogy itt lehettem, köszönöm a testvérek szeretetét, imádságát, és egészen személyesen hadd valljam be, hogy nekem nagy élmény volt az, hogy Isten így megkönnyörült rajtam, és megengedte, hogy szolgáljak most itt. Befejezésül pedig az áldás előtt énekeljük el most végig a kis cédulán levő éneket, és van egész sor, ahol nincs, tessenek megkönnyörülni azokon, akiknek nincsen, és ketten, hárman is nézhetik egy céduláról, hadd énekeljenek ott a kislányok is. Énekeljük mind a 4 versét, bús, sötét éjből, börtönömből, Jézus, jövök. Thank you. maga pedig a békességnek Istene, szenteljen meg titeket mindenestül, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi ezt. Amen. Isten velünk, viszontlátásra.